Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pünkösdi előkészítő alkalmunkon keressük ki 255. számú énekünket, és első három versét énekeljük. 255. számú dicséretünk első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Köszönjük neked, szerető Krisztus Jézusunk, hogy hűséged megmutatkozik abban is, hogy keresed a te gyermekeidet szüntelen. Köszönjük, hogy a te keresésedet érezhettük, érthettük, estéről estére, a mögöttünk hagyott napokon is, hiszen jöttél és ígéd és lelked által szóltál, félrehívtál minket erre a csendes helyre, hogy a lelkünkre beszélj, gerjesztetted bennünk a tüzet, küldted a te lelkedet, amelyik fedhetett és inthetett, vagy adhatott vigasztalást. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ezt a hűséget, hogy nem szűnsz meg keresni az embert. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem fáradsz belé abba, hogy keres bennünket, hogy egyszer eltalálja mindannyiunk szívét a te üzeneted, az evangélium, az örömhír. Eléd hozzuk, Urunk Jézusunk, ami egyéni, személyes életünket. Te látod, hogy kiben mi van. Te ismered belső hangjainkat. Te ismered szavainkat, amiket kimondtunk hangosan másoknak. Tudsz minden gondolatunkról. Megvalljuk, hogy ismered egészen érzelmi világunkat. Ismered a múltunkat. Történéseket, amelyeket magunk mögött hagytuk. Pontosan tudod testünk és lelkünk állapotát, ismered törékenységünket és fáradtságunkat. Köszönjük, hogy mindezek közepette és a mi vétkeink ellenére is azt üzenet, hogy szeretsz bennünket egészen. Köszönjük, Úr Jézus, ezt a lehajló szeretetet, ezt az ismeretet, és az ennek ellenére való elfogadtatásunkat. De azt is szeretnénk, Urunk Jézusunk, hogy több lehessen ez bennünk, mint ennek a tudása, hadd lehessen valóság ez a mi lelkünkbe, amely átalakítja az életünket, a viszonyulásainkat, a kapcsolatainkat. Engedd meg, hogy így lehessen. És eléd hozzuk még, Urunk, a betegeinket is, mindazokat, akik testi vagy lelki szenvedésekben élnek. Azokat, akik betegágyon vannak most is. Azokat, akik kórházban vannak, éppen most közülünk is. Látogasd őket, gyógyító Úr Jézus. Add a reménységet, add a vigaszt, és adj testvéri kezeket, lábakat, és bizonyságtévő szájakat. Köszönjük, Urunk, hogy hihetjük, hogy itt vagy, hiszen megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben vannak együtt, oda te eljössz, ígéd és lelked által. Íme itt van a te néped, figyelünk rád, Urunk. Amen. Az igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből olvasom, egy rövid verset, a 8. verset. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre átok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Kedves testvérek, estéről estére készített minket Isten a hirdetett igéken keresztül a vasárnapi pünkösdi ünnepi istentiszteletre, és így a hétfőire is, és az ott megkapható úrvacsorai közösségre is. Hétfőn este a nyitó alkalmunkon a gyülekezet növekedéséről és sokféleségéről hangzott közöttünk Isten igéje. Arról szólt az a esti, első esti prédikáció, hogy ahol a Szentlélek Isten megjelenik a maga valóságába, és a lélek fújni kezd, ott mindig növekedés támad. És amikor növekszik egy keresztény kör vagy közösség, az egyben azt is jelenti, hogy nagyon sokféle ember érkezik abba a körbe, közösségbe. Sokféle meghatározottság, egyéni múlt, élmények, különböző hitbeli érettség van jelen egy gyülekezet közösségén, az egytest tagjain belül. Aki pedig a közösséget közösséggé teszi, átformálja az egyént, és ezáltal a közösséget, az az Istennek a lelke. Isten lelke az átalakító, a gyógyító, az egységet munkáló, a bocsánatot munkáló a tagok között, az elfogadást és a szeretetet tanító Úr. Kedden egy ószövetségi ige volt előttünk, a 23. Zsoltárból egy egészen rövid ige szakaszt hozott elénk Isten lelke, ami így hangzott, hogy megkened fejem olajjal. A kép a keleti pásztorság világából származik, ahogy hallottuk, ahol a keleti pásztor emberek megtanulták, hogyha nem akarják, hogy a nyáj, juhocskái betegségeket kapjanak, akkor olajjal, egy speciális olajjal megkenték az arcukat, a fejüket, ahol a test nyílásaik vannak, az óruk, a szemük, a szájuk, mert különböző legyek, hogyha oda beették magukat, akkor agykárosodottak lehettek, elpusztulhattak ezek az állatok. A bibliai jelképrendszerben az olaj, hallottuk, a Szent Lelket jelképezi. És az igehirdetés lelki üzenete és kérdése így hangzott, hogy vajon a mi életünknek a kapuit, a szemünket, a szánkat, a fülünket megkelhette Isten lelke ilyen védő olajjal. Mi megy ki ezeken a kapukon, és mit engedünk be? Ott van-e bennünk, rajtunk ez a bizonyos lelki értelembe lett védő olaj, a Szentlélek Isten védelme. Szerdán a Szerecsen komornyik megtéréséről hallottuk az igét, Filipet Isten lelke egy járatlan útra hívja, Filipekkor már Samáriában szolgál, hosszabb ideje, megvan a helye, hirdeti Krisztus evangéliumát, látogat, gyógyít, és egyszer csak Isten innen kiemeli, és azt mondja, hogy indulj el egy olyan útra, ahol nincs senki. Egész pontosan, ami járatlan. És Filip nem érti először, hogy miért kell neki a szolgálatából kiállnia, és egy járatlan útra menni. Az egyéni vezetettség és feladat ez, amit minden hívő ember átél és megkap. A nagy kérdés, ahogy hallottuk, hogy engede a személyes hívásnak és feladatnak a hívő. Mozdul-e? Megteszi-e? Filip enged, és amit ő még először nem ért, hogy ott egy áldott találkozás vár majd rá, ez miután engedelmeskedett, valósággá lesz az ő és a Szerecsen komornyik életébe. Hallottuk a kérdést többször, szinte refrén szerűen az igehirdetés elejétől kezdve, mit tegyek? Mit tegyek a saját életem dolgaiban, egy-egy nehéz élethelyzetben, mit tegyek a szolgálatomban? És a válasz ez volt, engedj Isten lelkének, engedd Isten lelkét, hogy irányíthassa az életedet, és megváltozik az, és csodákban lesz részed. Tegnap pedig az ékes kapunál a sántán tett csoda történetéről hallhattunk prédikációt, aminek három üzenete volt. Az első így hangzott, hogy Péter és János alázatosak. Péter és János már pünkösd utáni emberek, Szentlélekkel betöltekezett emberek, mégis azt írja az ige, hogy felmentek az imádkozás órájára. Nem volt bennük hívő gőg. Mi már komoly hívő, megtért, szentlelkes emberek vagyunk, hát veletek, jeruzsálemi templomosok, nem vállalunk közösséget. Hanem fölmennek az imádkozás órájára. Nem érzik magukat többnek, nincs bennük hívő gőg, hallottuk. Másodszor arról szólt az ige, hogy ők nem csak néző, hanem látó emberek. Nagyon sok ember elment amellett a sánta ember mellett, akit naponként kitettek. De ők ketten nem csak nézik, hanem látják, meglátják őket, meglátják ezt a koldus beteget, és megállnak mellette. És végül harmadszor hallottuk, hogy a Szentlélek egészséges bátorságot is adott őnekik. Tett erőt, és ehhez a menny küldte a mennyei erőt. És egy ember élete testestől, lelkestől megváltozott. A Biblia ugyanis nem tud gyáva kereszténységről. Abba az új szövetségi felsorolásba, ahol az elveszettek listája van, az úgy kezdődik, hogy a gyávák, akik szólhattak volna és nem szólnak, akik tehették volna és nem tették. A Biblia nem tud gyáva kereszténységről. Nos, Péter és János alázatosak, látó emberek, és a hit bátorságával cselekvők. Kedves testvérek, pünkösdi előkészítőnk záró alkalmán egy rövid jézusi mondat áll előttünk. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egész a föld végső határáig. Jézus Krisztus ezt a mondatot húsvét után és pünkösd előtt mondja. Mégpedig a tanítványainak mondja. Nem ígéri a vallási vezetőknek, nem mondja el ezt a mondatot az érdeklődőknek, nem keresi meg ezzel a mondattal azokat, akik követték őt korábban, azoknak mondja el, akiket kiválasztott, akik hisznek, akik találkoztak a feltámadottal, de akik még nem Szentlélekkel betöltekezett pünkösdi emberek. Jézus mondatában nincs bizonytalanság, testvérek. Ott áll 11 roppant egyszerű ember, és azt mondja, hogy lesztek tanúim a föld végső határáig. Azt mondja ezzel Jézus, hogy ti erre kaptátok a meghívást. Ezért vagytok. Ez ad értelmet a földi életeteknek. Ezért jártatok velem 3 éven keresztül. Ezért hallgattatok. Ezért láttátok a csodáimat. Most ezért látjátok a sebeknek a sebeket, a szögek által ütött sebeknek a helyét a kezemen. És ezért beszéltek velem a feltámadottal. Mert ez lesz az életetek célja és értelme. Minden ezért volt. Én nem soká elmegyek a mennybe, úgy, ahogy megígértem. De a ti utatok, a szolgálatotok nem itt fejeződik be. Sőt, lesztek nékem tanúim. Most kezdődik valami új. A tanítványok azután tudnak tanúvá válni, miután kitöltetik rájuk a Szentlélek. Addig nem. Pünkösd után töltik be azt a tisztet, amit Jézus mond nekik itt. Jézus az ő ekkor elhangzott speciális pünkösdi előkészítőjén azt mondja, vesztek erőt, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. A tanúság 2 dolgot jelentett és jelent. Egyrészt hirdetniük kell, mit vitt véghez Jézus első eljövetelekor, azaz, amiket láttak, hallottak, tapasztaltak éveken át. Hirdetniük kell azt, ami velük Jézus kapcsán tapasztalatként leszűrődött. Másrészt hirdetniük kell a megtérést, a bűnbocsánatot, az evangéliumot, az embereket élő hitre kell hívniuk. Kedves testvérek, Jézus Krisztus feltámadása után speciális céllal marad még 40 napig. A megváltás művét, amiért jött, azt befejezte. Erről szól nagypéntek és húsvét. Legyőzte a bűnt, a halált, és mégsem megy el húsvét után azonnal a földről. Valamiért marad. Még 40 napig maradnia kell. És az a Jézus, akiről azt olvassuk az evangéliumokban, hogy éjjel-nappal emberek közt volt, hogy tömegek kísérték bármerre járt, most ilyet nem tesz. A feltámadott, új létállapotban lévő Jézus nem tesz csodát, nem mond nagy prédikációkat, nem gyógyít, nem prédikál tömegeknek, sőt, nagyon szűkszavúan beszélnek erről a 40 napról az evangéliumok. Roppant szűkszavúan és nem véletlenül. Ugyanis nem tudják, nem tudjuk, hogy hol volt Jézus ebben az új létmódjában. Kiderül, hogy nem akadály neki térésidő. Feltámadása után megjelenik a 12-nek. Írja az evangélium, hogy az ajtók zárva voltak. Egyszer csak Jézus megjelenik. Az Emmaus felé sétáló 2 tanítvány mellé, azt írja az ige, egyszer csak ott terem, megjelenik Jézus. A semmiből. Aztán ugyanígy fog eltűnni. De akkor miért is marad Jézus? Kizárólag már csak a tanítványai miatt. A 11 tanítvány és a tágabb tanítványi kör miatt. Jézus nem jelenik meg egyetlen egy ellenségének, nem jelenik meg a papoknak, nem bizonygatja, hogy látjátok, föltámadtam. Csak ő miattuk marad. Őket gyűjti össze, nekik jelenik meg csak, őket tanítja csak. Készíti őket pünkösdre, testvérek. Ez a 40 nap Jézus pünkösdi előkészítője. Készíti őket pünkösdre és a világ misszióra, amiből ezek az egyszerű emberek ekkor semmit nem értenek. Honnan is érthetnének? Fogalmuk sincs Jézus szavai súlyának. Elmentek majd a föld végső határáig. Mi? Éppen mi? Még nem értik a megbízatás nagyságát, nem tudják, milyen erőt jelent Isten lelke bennük, de nem soká megértük. Erre készíti őket. Erre készíti őket Isten lelke. Kedves testvérek, tegnap, amikor elkezdtem elcsendesedni a mai szolgálat fölött és az ige fölött, amikor már tudtam, hogy mi lesz az alapigénk, levettem a polcomról egy bibliai atlaszt. És azt néztem, hogy mit is jelent ez földrajzilag, ez a Jézus által elmondott négyes felsorolás. Az, hogy a föld végső határáig ezt érti magától is az ember. De mondd előtte még másik három területi egységet. Lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Kedves testvérek, ezek egyre táguló körök. Koncentrikusan táguló körök, amiket meghúz Jézus. Végül belekerül ebbe az egész glóbusz. Jeruzsálem. Ez a központ. Itt feszítik meg Jézust, itt hal meg, itt támad föl. Azt mondja a tanítványainak, hogy itt várjátok be a Szent Lelket. Itt élik át a tanítványok pünkös csodáját. Jeruzsálem a vallási élet és a kultusz centruma, a központ, a főváros, az anyahely, gyülekezet. Júdea egy tartomány, ami közvetlenül Jeruzsálem körül van. Mint hogyha azt mondanám, hogy Pest Erzsébet a gyülekezethez képest, egy kerület. Egy nagyobb egység. Júdea egy tartomány, amelyhez városok és falvak tartoznak. Ez az ország déli részén volt. Samária, ez a harmadik, ez pedig északon. Ez pedig azért nagyon érdekes, nem csak mert nő a távolság, hanem mert ez az északi és déli, júdeai és samáriai közösség gyűlölte egymást. Több bibliai leírásból tudjuk, hogy mennyire nem szerették a samáriaiak a zsidókat, és a zsidók a samáriaiakat. És a negyedik kör, amit Jézus megrajzol, ez a föld végső határa. A világ misszió, amely az idők végén mindenhová kiterjeszkedik, ahogy Jézus megmondta, hogy az idők végének az egyik jele lesz, hogy mindenhol hirdettetik az evangélium, mert hirdettetni fog, ez pedig a negyedik kör. Jézus Krisztus tehát a tanítványainak egy egyre táguló missziói területet vázol. Ha betöltekeztek Szentlélekkel, elindultok Jeruzsálemből, Júdea egész nagy tartományán át, az ellenséges Samárián keresztül, eljuttok majd a föld végső határáig, hogy hirdessétek az evangéliumot, és legyetek az én tanúim. Kedves testvérek, éppen az apostolok cselekedeteiről írott könyv lapaiból tudjuk, hogy pontosan úgy történt minden, ahogy itt Jézus megmondja, húsvét és pünkösd között. A pünkösdi csoda Jeruzsálembe történik. Itt történik meg először, hogy egy keresztény ember bizonyság tételére egy másik keresztény ember élő hitre jut. Itt alakul meg az első gyülekezet. Ez lesz a központ. Aztán tudjuk, hogy üldözni kezdik a keresztényeket. Az elüldözöttek elmennek a júdeai tartományba. És amerre járnak a városokba és falvakba, mint a csontjukba rekesztett tűz, nem tudják nem mondani azt az evangéliumot, amit ők maguk átéltek. Nem történik már Samáriában sem. A szerdán elhangzott igehirdetésből hallottuk, hogy a Szerecsen komornyik szekere mellé odalépő Filipet, a lélek, Samáriából indítja el. Akkor már Samáriában, messze északon hangzott és terjedt az evangélium. És azt mondja, hogy a föld végső határáig. Hát Szerecsen föld messze volt Jeruzsálemtől. Az a szekére megtért fekete ember viszi az evangéliumot Afrikába. És sok névtelen viszi az evangéliumot, és Pál apostollal pedig kiterjeszkedik a világmisszió. Minden pontosan úgy lett, ahogy pünkösd és húsvét között Jézus elmondta a tanítványainak, lesztek nékem tanúim. Kedves testvérek, a jézusi parancs a misszióra, az nem változott meg. Nem mondhatjuk, hogy akkor ezt az igét kipipáljuk a Bibliából. Nem változtatta, nem vesztette el érvényét. Akik komolyan vették a lélek indítását, indíthatóak voltak, azok mindenkorban, a 20. században is, a 21. században is elindultak, hogy tanúskodjanak a Krisztus Jézusról. Albert Schweitzer otthagyja a művészi, emelkedett művészi állását. Otthagyja a kényelmes nyugat-európai életét, és afrikai éhező, szomjazó és beteg gyerekeket gyógyít, kórházat alapít Afrikába. És bizonyságot tesz Jézusról. Molnár Mária nevét sokan református körökben sem ismerik, úgyhogy egyszer se hallották. Ez a Molnár Mária egy református hívő nő volt, aki a 18. század végén született. Ő volt a harmadik magyar ember és az első nő, aki Ázsiába, pontosabban Pápua Új-Guineára ment evangéliumot hirdetni. Hogyan indult el? Jelentkezéséről ezt írja. Hangsúlyoztam benne, hogy nem akarok kimenni, csak azért pályázom, mert rettegnék, ha Isten engem Mánusz szigetén keresne, és én Budapesten lennék. De nem kevésbé félnék attól, hogyha Isten Magyarországon keresne, és én Mánusz szigetén vagyok. Ez a nő 15 esztendőt élt a Pápua Új-Guineai benszülöttek között. Gyógyított, tanított, bibliafordításokat készült, megtanulta az ottani nyelvet, hirdette az evangéliumot a misszióba. Egészen 1943-ig, amikor a II. Világháború borzalmaiban egy japán torpedóromboló kivégzik az összes ott szolgáló misszionáriust, köztük van ő is. Így hal mártír halált uráért. De testvérek, nem csak a világ misszió áll előttünk, hanem van előtte három másik szűkebb kör, amiről beszéltem, és szeretnék végül erről a három szűkebb körről röviden még szólni. Jeruzsálem. Ez a tanítvány, a mindenkori tanítvány legszűkebb életköre, ahol a legtöbb időt tölti minden tanítvány, minden ember. Ez a legnehezebb szolgálati hely. Ez ugyanis az otthont jelenti. Ez a családi közösséget jelenti. És hogy ki hol tart igazán a hitében, a Krisztus követésében, soha nem itt derül ki. Soha nem itt derül ki. Azt leginkább azok tudják, akik mellettünk élnek. Akik nap mint nap mellettünk vannak. A gyermekeink, a szüleink, a testvéreink, a társunk. Van, hogy a szánkkal kell megvallani Jézus bennünk végzett munkáját. És még gyakrabban a tettek beszélnek erről. Milyen áldott lehetőség, amikor egy hívő, nagyszülő az ölébe veszi egy szép délutánon a kis unokáját, és most a Bibliából olvas föl, és bizonyságot tesz. És milyen szép, amikor egy hívő édesapa és édesanyja azt mondja, hogy kisfiam, kislányom, tedd össze a kezed étkezés előtt, és mondjuk csak el, hogy jövel Jézus, áldj meg minket, mindennapi kenyerünket. Sokféle lehetőség van szóval és szavak nélkül otthon bizonyságot tenni. Éveken át jött hozzám advent végén egy kedves fiatal, egy papírral és egy Bibliával. És mindig azt kérte, hogy légy szíves, segíts nekem, Tamás, abban, hogy azon a kis karácsony estén, amiken együtt leszünk a családdal, én felolvashassam az evangéliumot. Úgy szeretném felolvasni, és föl is fogom. Honnan vegyem az igét? És nézd csak, írtam egy imádságot. Én ezt szeretném elimádkozni a szüleim előtt. Nehéz. Beszéljük meg. Jó ez így? A bizonyság tétel otthon. Sokféle módon el lehet mondani szavakkal és szavak nélkül, hogy én Krisztus Jézushoz tartozom, de otthon a legnehezebb, mert ott ismernek minket a leginkább. És mégis ez a feladatunk, hogy a mi legszűkebb pátriárkánkban, ami, hadd mondjam így, Jeruzsálemünkben, vallást tegyünk a mi Urunkról. Uram, beszélek rólad, vállallak szavakkal és tettekkel, ahogy te vállaltál engem, ott a Golgota keresztjén. A második kör Júdea. Ez egy tágabb kör. Ez a tágabb környezetünk, a munkahelyi, baráti, tágabb rokonsági, ismerősi körünk, akikkel még mindig viszonylag sok időt töltünk. Hogy kellenének ide a hiteles, Krisztust vállaló, hitvalló emberek, akiben ott a három tulajdonság, amiről tegnap hallottunk, az alázat, a látás, hogy észreveszek dolgokat a másikban, és a bátorság, hogy szóljak. Hogy legyen bátorságom szólni, és kimondani ezt a nevet, hogy Krisztus Jézus. Kedves testvérek, ahogy ültem az ige fölött, és elcsendesedtem, eszembe jutott, hogy ehhez a júdeai, kicsit távolabbi körhöz tartozik maga a gyülekezet is. És a gyülekezetnek azon része, akik itt lehetnének, de nincsenek itt köztünk, akik föltűnnek és eltűnnek, akik beülnek néhány hétig egy ifjórára, egy fifára, az asszonykörbe, férfi körbe, és aztán eltűnnek. Akik belépnek ide vasárnap, de az Isten tisztelet után nem lép oda senki innen közülünk. Feltűnnek és eltűnnek emberek. Sok a feladatunk, és olyan, mintha azok, akik a pünkösdöt belülről értő emberek, nagyon sokat foglalkoznának önmagukkal, és keveset néznének fölfele, és hallanák a szót, az indítást. Minden keresztelőnél fölálltok. Ti vagytok a tanúi annak, hogy egy új kis élet bekeresztelkedik egy nagy családba, a kereszténység közösségébe. Tanúskodtok erről a jelenlétetekkel. Halljátok, hogy mit ígérnek a szülők és a keresztszülők. Nem véletlenül gyülekezeti közösségbe történik minden keresztelő. Aztán együtt imádkoztok a lelkésszel annak a gyermeknek és annak a családnak az életéért. Mi együtt a gyülekezet vagyunk a befogadók. Igen ám, de 10 családból 6 vagy 7 nem tartozik közvetlen közénk. Megtörténik a keresztelő is, elmennek. Milyen jó lenne, hogyha lenne közülünk valaki, valakik, akiket indíthat a lélek, mert közös felelőssége ám ez az egy testnek, hogy mi lesz az itt megkeresztelt gyermekekkel és családokkal. Múlt héten egy agydaganatban elhunyt 37 éves férfit temettem. És ott maradt a 35 esztendős özvegy. Hirdettük vasárnap, láttátok a családot. Milyen jó lett volna, ha valaki odalép hozzátok, odalép közületek ő hozzájuk, és azt kérdezi, hogy a jövő héten elmehetek hozzád, fölhívhatlak, nem ismerjük egymást, de engem indít belülről valami. Szóval, hogy lenne az egyháznak missziós feladata. Minden évben megkeresztelünk, megesketünk néhány párt. Ővelük 3 alkalommal beszélgetünk. Van érintettségük, de a legtöbben nem a körből valók. Milyen jó lenne, hogyha itteni fiatal keresztjén házaspárok hívnák őket, ha bizonyságot tennének, ha megszólítanák őket, hogy ne eltűnjetek Isten közeléből, mert baj lesz a házasságotokkal, hanem maradjatok itt. Ha Isten lelke elindíthatna 20 misszionáriust, megváltozna Pest Erzsébet lelki arca. 20-at mondjuk innen. A kerület lelki arca megváltozna. Tanítványok is nehezen hitték Jézus szavait. Pedig megváltozott Júdea, megváltozott egy tartomány. És végül Samária, az ellenség földje, ez a legnagyobb csodák helye lehet minden ember életében. Amikor az az ember, akire úgy nézel, hogy nem szeretem, amikor egy ember úgy néz rád, hogy ezt nem szeretem, nem kívánok a közelébe lenni, nem tetszik benne egy sor dolog. Nem szeretem, mert nem ismerem, nem szereted, mert nem ismered a múltját, az útját, a sorsát, a családját, a neveltetését, és mind félünk az idegentől. Ez a te Samáriád. Az evangélium eljut oda is, az ellenség földjére. Az idegen, távoli világ sem vár rám mást, mint azokat a bizonyságtévőket, akiket Isten lelke gyógyítólag, intőleg, feddőleg, evangéliumot hirdetően küldeni tud. Mert a világ fiai ám sóvárogva várják Isten fiainak megjelenését, legtöbbször öntudatlanul. Óriási rácsodálkozás, amikor kiderül, hogy valaki egy ilyen bennem ellenségképként bennem élő személy hallotta azt az evangéliumot, amit az Isten rajtam keresztül mondott. Ezek a legnagyobb csodák, mert a vélt ellenségem rá fogok jönni, hogy a testvérem. Filip Samáriában prédikált, és Samária befogadta az evangéliumot. Az ellenséges Samária. Jézus egyszer a Jákob kutyánál egy samáriai asszonnyal beszélget. És a samáriai asszony megtér. És azt olvassuk az igéből, hogy Sikár tartománya megtér. Az egy tartomány, egy része volt. Sokszor azok szomjazzák a legjobban Krisztus szeretetét, a megbocsátás titkát és lehetőségét, akiről mi pont ellenségesen gondolkozunk. És talán pont téged szeretne indítani Jézus. Befejezem. Várja a közvetlen környezetünk, a családunk, a tágabb körünk, közösségeink és köreink, és az ellenségesnek tűnő embertestvéreink az örömhírt, az evangéliumot, azt, hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet, hogy Krisztus Jézusnak van hatalma megszabadítani minket a bűneinkből, a betegségeinkből és emberi nyomorúságainkból. Ahhoz, hogy te vihesd, hogy te hirdethesd, benned kell először ennek valóságnak lennie. Ez a hét, ez az öt nap, ez a pünkösdi előkészítő is ezt szolgálta. Minden este csak ezt szolgálta. Ahhoz, hogy te vihesd, hirdethesd Jézus Krisztust, benned kell égnie a tűznek. Pünkösdi történetben emlékszetek? Kettős tüzes nyelv képében jön a lélek. Nem véletlen. A Szentlélek tüze, ereje. Ezért volt hát ez a hét, ezért készített minket Isten lelke estéről estére. Készüljünk imádságos, várakozó, ilyen pünkösdi várakozó lélekkel, és az úrvacsorára is készülő szívvel az előttünk álló két ünnepnapra. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy minden pontosan úgy lett, ahogy te mondtad, hogy majd lesz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te pontosan mindent tudtál és tudsz előre. Úgy a te nagy ügyedben, az emberek lelkének megmentése ügyében, éppen úgy, mint a mi kis személyes életünk, családi életünk dolgaiban. Úr Jézus, hívunk mi is a mi köreinkbe, a legszűkebbbe először, hogy hallottuk ma az igéből, a mi Jeruzsálemünkbe, a mi családjainkba, azokba az otthonokba, ahol oly nehéz beszélni te rólad, és ahol oly nehezen tudjuk megélni a mindennapok szorításában a hitet, hogy sokszor oly kevéssé látszódik az indulatainkon, a szavainkon, tetteinken, a beszédünkön az, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és a lelked által hitelesíts minket otthon. Nyitogasd a szemünket, adj bátorságot. És hívunk ebbe a második körünkbe is a tágabb, baráti, munkatársi, rokoni viszonyaink közé, Urunk. Hisszük, hogy ők is sóvárogva várják az örömhírt, a rólad való bizonyságot, a megoldásokat a saját életükre nézve. És mi ebben is oly sokszor erőtlenek vagyunk, ne haragudj ránk, Urunk. De ezért hívunk, hogy erősítsd meg a mi lelkünket, hogy merjünk szólni, hogy merjük bátran vállalni, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és hogy mi magunk is átéltük, hogy mit jelent a bűnbocsánat, és mit jelent az ebből következő öröm. És így könyörgünk most azokért, akik a gyülekezetünkből mentek el, akik után mi is mehettünk volna egy telefonnal, egy képes lappal, egy egy személyes beszélgetéssel, akik mellé odaléphetnénk hétről hétre. Könyörgünk a keresztelős családjainkért, akik itt fogadalmat tettek, és most úgy tűnik, hogy nem tudják tartani. Könyörgünk azokért, akik itt mondtak egymásra igent a te asztalod előtt, és mondták, hogy holtomiglan, holtodiglan, és csak te tudod, Urunk, sokuknak merre tart a házassága és az élete. Imádkozunk értük is. És imádkozunk a gyászolókért, akiket ebből a közösségből búcsúztattunk. A családokért, a megsebzett szívűekért, azokért, akik csak annyit tudnak mondani, hogy miért, Uram. Hozzuk őket is te eléd, kicsit szégyenkezve is, hogy oly könnyen elfelejtjük ezeket a közel-távol valókat. Hogy oly sokat foglalkozunk önmagunkkal, és nem látjuk, hogy te mit szeretnél mi velünk. És eléd hozzuk a konfirmandusainkat. Bizony voltak, akik kikonfirmáltak az elmúlt években is, akiket most nem látunk a szemünk előtt, fiatalok, akik járják az útjukat. Könyörgünk őértük, Urunk, hogy hozd őket vissza, mert mi hisszük azt, hogy a maga, amit te elvetsz, az mindig megtermi végül a maga gyümölcsét, ha mi nem is látjuk, vagy tudjuk. Könyörgünk hát őértük is. És hívunk ebbe a harmadik körbe, ami oly nehéz, azok közé, az emberek közé való szolgálatunkba, akiket mi igazán nem szeretünk, vagy akik minket nem szeretnek. Könyörgünk, Urunk, hogy bontsd le a mi értetlenségünk és szeretetlenségünk falait. Hogy értsük meg, hogy éppen a nyomorúságokban vagyunk mi emberek, testvérek. Abból, hogy mind szegények vagyunk és rád utaltak. És akármivel mázoljuk magunkat, az igazság mégis ez mindannyiunkról. Hogy mind rád szoruló, nyomorult, bűnös emberek vagyunk. És köszönjük, Urunk, hogy ebből lehet élet, ebből lehetnek csodák, hogy az ellenségnek vélt ember a testvérem, akivel együtt lehet aztán imádkozni és dicsőíteni téged. Urunk, add meg ezt a missziós csodát nekünk is, a gyülekezetünknek és a családjainknak, személyes életünknek. Így kérünk, hogy készítsd lelkünket a pünkös vasárnapra, hétfőre, az Úri Szent vacsorára. Köszönjük, hogy mindannyiunk szívét látod most is, és hogy hirdetted a te ígédet ma este is mi nekünk. Régyért áldott, Urunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnap és hétfőn, ahogy jeleztük már, hirdettük is többször, pünkösdi ünnepi úrvacsorával egybekötött Isten tiszteleteket tartunk. Vasárnap és hétfőn 10 órakor hívjuk a kedves testvéreket, és tessenek hívogatni másokat is. És hirdetem még a testvéreknek újólag, hogy az úrkúti munkahetünket június 17 és 22-e között tartjuk. Akik néhány napot ide tudnának szánni, vagy akár több napot is, azoknak hálásan köszönjük ezt. És akik így lennének, azok legyenek kedvesek egyrészt feliratkozni a hivatalba, másrészt írják fel a telefonszámukat és az e-mail címüket, mert nekünk tudnunk kellene azt, hogy egy-egy nap hány emberrel számolhatunk. Tehát be kellene írni majd erre a papírra azt is, hogy hétfőtől csütörtökig, kettől szombatig, vagy csak egy napra, de hogy tudjunk tervezni és kalkulálni. Előre is köszönjük, akik ide szánnak időt, energiát és erőt, szabadságolást. Végül a záró énekünket énekeljük el, 468. számú dicséretünk mind a 6 versét. 468. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Zengd Jézus nevét, zengd világ.